A hirdetés alapigéjét a 119. Zsoltárból olvassuk, a 119. Zsoltár 35. versét. Így hangzik ez az ige, tehát 119. Zsoltár 35. verse. Vezérelj a te parancsolataid útján, mert gyönyörködöm abban. Ez egy érdekes kifejezés, hogy vezérelj engem a parancsolataid útján. Hozzáteszi, mert gyönyörködöm abban. Milyen hasonlat rejlik ebben, hogy parancsolataid útja? Mintha azt mondaná, hogy az Isten parancsolatai olyanok, mint az útjelző táblák. És engem vezes azon az úton, amit a te parancsolataid jelölnek ki. Párhuzamba állíthatjuk egy másik igével, ami Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 20. versében olvasható, és így hangzik. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az Isten parancsolatainak útja és az igazság útja az ugyanaz. Úgy is mondhatjuk, hogy az igazság útja az jelöli ki biztosan az Isten parancsolatai. Ha az Isten parancsolatai útján járunk, akkor biztos, hogy az igazság útján járunk. És ugyancsak a 119. Zsoltárból idézem a 6. verset, amely így hangzik, akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra. Azt mondja ez az ige, hogy ha tényleg a parancsolatok útján járunk, az igazság útján, akkor nem szégyenülünk meg, akkor nem vallunk kárt, akkor lelkileg mindig rendben leszünk. És figyeljük meg benne ezt a szót, hogy így olvastuk, akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tehát ahogyan egy országúton halad valaki autóval, és nem teheti meg, hogy egyes táblákra figyel, másra meg nem, minden útjelző táblára figyelni kell. Ugyanígy azt mondja, ha Isten minden parancsolatára ügyelünk, és minden parancsolatát megtartjuk, akkor biztosan, hogy az igazság útján járunk, az élet útján. És ezzel kapcsolatban én szeretnék szemléltetésül egy bibliai személyről beszélni, akinek a rejtélye engem mindig foglalkoztatott. Talán itt is emlegettem egyszer, még fiatal koromban hallgattam egy prédikációt, úgy emlékszem, idéztem itt is, egy általam nagyon tisztelt idős prédikátortól, aki azt mondta, hogy ne becsüljük le a bűn hatalmát, mert a bűn legyőzte a legáltatlanabb embert, Ádámot, legyőzte a fizikailag legerősebbet, Sámsont, és legyőzte a legbölcsebbet, Salamont. És én az utóbbiról, Salamonról szeretném, ha közösen gondolkodnánk, és azért mondtam, hogy a rejtélye foglalkoztatott, mert ez az ember olyan jól indult, olyan lehetőségei voltak, és nem olvasunk az életében egy olyan durva bukásról, mint például Dávid az apja életében. Dávid életem volt egy ilyen bukás, és ő mégis a szíve mélyéből megbánta is, visszakerült Isten kegyelmébe is, folytatta a küldetését. Salamonnál meg olyan megrázó, hogy ilyet nem olvasunk, ugyanilyen bukást, de mégis eljutott odáig, amit szinte olyan fájdalom olvasni a Bibliában, hogy bálvány isteneknek emelt templomot Jeruzsálemben. Ő, aki valamikor az Isten templomát építette, még Moloknak is, amely a gyermekeket áldoztak, és a különböző pogány feleségeinek a vallása szerint mindenféle ilyet említett, és ilyet emelt, ilyen pogány szent helyeket, és még azt is olvassuk Prédikátor könyvében, ami az ő életvégi nagy vallomása, hogy eljutott odáig, hogy gyűlölte az életet, és gyűlölte minden munkáját, és hiába valónak tartott mindent, tehát mondhatnánk, hogy ilyen mély depresszióba jutott, és például Ellen White azt írja, így összegzi, hogy Isten tagadó kételyek mardosták kedélyét. Tehát a lehető legmélyebbre jutott ez az ember, noha nem láttunk egy ilyen látványos hirtelen bukást az életében. És keressük meg, próbáljuk megtalálni azt a nyomot, ahol a Salamonnak a romlása elindult. Ha olvassuk a Szentírásban, hogy milyen volt az ő élete indulása, akkor, ahogy említettem is, csupa pozitívumot találunk. Sámuel második könyve 12. fejezetében azt olvassuk a 24. vers végén, hogy Salamont szerette az Úr. Valami olyan nagyon értékeset látott velem, nagyon Isten kedves szerint való volt. Nátán proféta által üzent, hogy egy melléknevet kapott Salamon, ugye a Salamon név a békességre utal, az a melléknév pedig a Jedidja volt, ami azt jelenti, hogy akit az Úr kedvel. És aztán azt is olvassuk, hogy Dávid az utolsó országgyűlésen, a búcsú beszédében, ez királyok, krónika első könyve, 28. fejezetében olvassuk az 5-től 7. versben, azt mondta Dávid, hogy sok fiat adott nekem az Úr, de azok közül Salamont választotta, hogy üljön az én helyembe a királyi székben. Tehát maga Isten választotta ki, őt látta a legalkalmasabbnak, hogy Dávidnak az utódja legyen. És aztán azt is olvassuk róla, hogy ez már nagyon ismert ez a részlet Salamon életéből, hogy ő mikor a trónra került, és Isten megszólított, hogy kérje, amit akarsz, akkor alázattal azt mondta, hogy ehhez a feladathoz, hogy a te nagy népedet én kormányozzam, én egy kisgyerek vagyok, aki kimenni, bejönni se tud, és adj bölcsességet a te szolgádnak. És hogy Isten ígért neki bölcsességet is. Aztán olvashatjuk a királyok első könyve 4. fejezete végén, hogy adott az Isten Salamonnak mély szívet, mint a föveny a tengerparton is, igen nagy értelmet. És hát ott kiderül, hogy ő természettudós is volt, mert azt mondja, szólt a madarakról, a halakról, a szárazföldi állatokról. Ilyen első növénytani és állattani rendszerező lehetett, és azt is olvassuk, hogy a föld minden királyaitól jöttek Jeruzsálembe, hogy hallhassák Salamon bölcsességét. Mert szinte ilyen konferenciák voltak Jeruzsálemben. Micsoda lehetőség volt, hogy Izrael betöltse a misszióját. Aztán gondolom szintén ismerős legtöbbünknek, ezt olvassuk királyok első könyve 10. fejezetében, hogy Sába királynője is elment Salamont meglátogatni. Jézus úgy emlékezett meg róla a földi életében, hogy a föld széléről is eljött, hogy hallhassa Salamon bölcsességét. Valószínűleg Etiópia azonosítható Sába országa, tehát több ezer kilométer tett meg az akkori utazási viszonyok között, és olvassuk, hogy próbára tette Salamon nehéz kérdésekkel, de semmi sem volt, amire ne tudott volna válaszolni, és aztán azt mondta Salamonnak, hogy te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet felőled az én földemben hallottam. És itt szeretném ezt a szót kiemelni, hogy jósággal. Nem csak a Salamon bölcsességét csodálta, olvassuk, hogy nem csak az ő feleletét, hanem azt is látta, hogy milyen a kormányzása. A Biblia részletezi, hogy megnézte még a pohár székeit és a háza edényeit, az étkeit, de még a szolgái lakásait is. Olvassuk el királyok első könyve 10. fejezetében otthon. És mindezeket annyira megindítónak találta, és olyan lenyűgözőnek, hogy azt mondta, hogy te nem csak bölcsességgel, de jósággal meghaladtad a hírt. Valami olyat érzékelt Salamon személyiségében, hogy ő egy szívből jó ember, és együttérző ember. És akkor megint felteszem a kérdést, hogy honnét jutott ez az ember végül oda. Hála Istennek, hogy a legvégén visszatalált Istenhez. Ugye ez a Prédikátor könyve dokumentálja, de csak a legvégén, és már azok a szörnyű kártételek már nem voltak eltávolíthatóak, amelyek az ő eltévejedéséből származtak. És én szeretnék egy igét elolvasni, és még azt is megemlítem, ugye tudjuk, ő építette azt a csodálatos jeruzsálemi templomot, amit ugyan Dávid nagyon előkészített, de azt meg Isten hogy tisztelte meg? A felavatás után, ahol ő mondott buzgó imát, mély tisztelettel Isten iránt, hogy azt olvassuk, hogy mindenkinek ki kellett hátrálni az épületből, a papoknak is, mert az Isten dicsősége a ragyogó köt fényesség formájában betöltötte a templomot. Tehát olyan tapasztalatokat szerzett, és akkora megtiszteltetésben volt része, mint nagyon kevés halandónak, Isten részéről is, de emberek részéről is. És akkor szeretném, ha elolvasnánk egy igét, Királyok első könyve, 3. fejezetében a 3. verset, tehát Királyok első könyve, 3. fejezetéből a 3. verset szeretném idézni, ahol a következőt olvassuk Salamonról. Szerette pedig Salamon az urat, járván Dávidnak az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott, és ott tömjénezett. Ugye ezt mindnyájan halljuk, hogy Isten szeretni, az több, mint ismerni és tisztelni. És azt mondja Salamonról, hogy nem csak ismerte Istent, meg tisztelte Istent, hanem azt olvassuk, szerette pedig Salamon az urat. És azt is olvassuk, hogy Dávidnak az ő atyának parancsolataiban járt. Úgy, ahogy meghagyta Dávid az utolsó országgyűlésen, hogy én fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Olvassuk ugye Krónika első könyve 28. fejezetében. Akkor egy dolog azért itt megüti a fülünket, és szeretném, ha különösen egy szó nagyon a fülünkbe vésődne, mert a vers végén ezt olvassuk, eddig minden szép, minden jó, hogy szerette Salamon az urat, járt Dávidnak az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott, és ott töménezett. Na az a szó, amit szeretném, ha megjegyeznénk, kivéve. Mert valahol itt érthetjük tetten azt, hogy valahol látványos bukás nem volt, de hol kezdődött a lefelé csúszás a lejtőn. Tehát Isten parancsolataiban járt, kivéve. És ezt nekünk is érdemes magunk felé fordítani. Bízom benne, hogy mi is szeretjük az Urat, és igyekszünk parancsolatait megtartani, de kérdés, hogy nem kell-e hozzátenni kivéve. És nem találunk-e ott valamit az életünkben kivéve. Amit ismerünk, tudunk, de abban nem. Értjük, hogy mi ennek a jelentősége? Pedig nagy dolog szeretni az Isten, több, mint ismerni vagy tisztelni, és sok parancsolatot megtartani, igyekezni megtartani a parancsolatokat, de ha ott van még a végén, hogy kivéve, akkor ez egy veszély. Mert ezt az ellenség észreveszi, és kihasználja. És ne felejtsük el, hogy mi volt az alapigénk, hogy vezérelj engem a te parancsolataid útján, és azt olvastuk, hogy akkor nem szégyenülnék meg, ha minden parancsolatodra figyelnék, és annak a minden szónak van jelentősége. De azt a kérdést is tegyük fel, hogy mi volt a hiba abban, mert ez nekünk úgy nem tűnik egy nagy dolognak, vagy olyan nagyon hibás dolognak. Azt olvassuk, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott, és ott tömjénezett. ha elolvassuk az előző második verset, akkor már kicsit közelebb jutunk a megértéshez, de a nép áldozott a magas helyeken, mert nem építetett még meg a ház az Úr nevének mindez ideig. Ott úgy tűnik, mintha minden mentséget is találnánk erre, de arról van szó, hogy az kánaáni őslakosok, akikből még maradtak közöttük, ugye nem volt tökéletes a honfoglalás munkája, akik maradtak ott, azok a pogány isteneiket halmokon és ligetekben imádták. Ugye itt a különböző halmokon, magaslatokon, itt ilyen fás ligeteket létesítettek, és ott áldoztak az isteneiknek. És ugye már a Salamon kora az már időszámításunk előtt 1000 után vagyunk, ugye, és a pusztai szent sátor az már egy jó 500 évvel ezelőtt építetett, az már nem volt olyan állapotban, csak tudjuk, hogy Salamon apja Dávid a frigyládát azt bevitette Jeruzsálembe, de ilyen összejöveteli helye a népnek nem volt. Akkor mi volt itt a hiba mégis? Mert azt mondja, kivéve, ebben nem járt Isten parancsolatai szerint. Először is figyeljük meg, hogy én nem fogom az igéket olvasni, csak sorolom az igehelyeket, hogy Mózes könyvében hányszor meghagyja nagyon erősen, hogy magaslatokon ne áldozzanak, hanem csak is a gyülekezet sátora nyílásához vigyék áldozataikat, és csak is ott áldozzanak. Így csak sorolom a helyeket, Mózes 3. könyve 1. fejezet 3. verse, aztán a 17. fejezet egész részletesen szól erről, Mózes 5. könyve 12. fejezet szintén, sőt, ott azt is olvassuk, hogy a magaslatokon ezeket a ligeteket írtsák ki, a bálványáldozati oltárokat rombolják le, minden ilyesmit tüntessenek el. És ugye mi volt a veszély abban, ha ezt nem teszik, és a nép is ilyen helyeken áldoz az Istennek, nem a pogány isteneknek, hanem az Istennek. De az volt a veszély, hogy keveredik a pogány kultusz és az élő Istennek a tisztelete. És nem lesz éles különbség a bálványimádás és az élő Istennek a tisztelete között. És ezért hagyta meg Isten ezt olyan szigorúan. Na de hát, ha még nem volt még megépítve a templom, mit kellett volna Salamonnak akkor tenni? És miért volt ez hiba részéről? És szeretném hozzátenni, hogy olvassuk Mózes 5. könyve 17. fejezetében az úgynevezett királytörvényt. Istennek nem volt soha szándéka az, hogy királyság legyen Izraelben, de tudta, hogy ez be fog következni, és megpróbálta a királyságot is olyanná formálni, hogy ne átkára, hanem javára legyen a népnek, és Mózes által már adott törvényt, ha egykor királyt kívánnak, akkor az egyik törvény a királynak úgy szólt, hogy legyen nála egy másolat a lévita papokéból, hogy hogy hangzik az Isten törvénye. Tehát a Mózes 5 könyve, ugye ezt hívták Tórának, törvénynek összefoglalóan, hogy ez legyen nála, és egy másolata legyen a papok példányának, és azt minden nap élete, minden napján olvassa. Hát, ha Salamon ezt megszívlelte, és ott háromszor is ilyen hangsúlyosan van szó arról, hogy ezeket rontsák el, és itt semmiképp ne áldozzanak az Istennek, akkor Salamonnak a maga bölcsességében azt lett volna módja kitalálni, például egy ideiglenes szent helyet, vagy összejöveteli helyet létesítenek, ahol a frigyláda van Jeruzsálemben, addig is, míg a templom megépül. De ha az Úr ezt ilyen szigorúan meghagyta, és ezt ilyen veszélyesnek tartja, akkor semmiképpen. De nem csak a nép áldozott ezen a helyeken, hanem ő is. Istennek áldozott ugyan, de ezt figyelmen kívül hagyta. És olyan kicsi dolognak tűnik, de ugye ez annyira hangsúlyos volt, hogy neki ezt tudni kellett, és meg lehetett volna oldani, hogy most már a pusztai sátor nincs, de ahelyett egy ideiglenes hely, ahol áldozni lehet az Istennek, de egy központi hely. És hadd tegyem hozzá azt is, hogy miért rendelt el Isten ilyen szigorúan a csakot? És miért volt az, hogy például a papság is egy családon belül öröklődött? Ugye a Lévi törzsén belül is Áron családjában. Mert ma már mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen veszélyes és milyen fertőző volt a pogány környezet. Hogy Izrael egymaga állt a népek tengerében az egyisten, az egyetlen teremtő Isten hitével, köztük is laktak bálványimádó népek, és Isten azt akarta, hogy ne torzuljanak azok a jelképes szertartások, amelyek a megváltás művét hirdették, és így, hogy a papság is apáról fiúra szállt, és úgy, hogy csak egy helyen lehetett áldozatot bemutatni, ez biztosította, hogy a gondolatok és a gyakorlatok keveredése bekövetkezzék. Ez volt mindig Izrael legnagyobb veszélye, hogy belecsúszik a bálványimádásba. Tehát Salamonnak lehetett volna erre megoldást találni, ha nagyvonalúan nem siklott volna el e fölött, és maga is ott áldozott a szigorú tilalom ellenére. Aztán tudjuk, hogy a fáraó lányát vette a feleségül, már itt is átlépte az Isten által szabott törvényt, és jött a többi ezek után. És akkor szeretném, hogyha ebből egy tanulságot levonnánk, mégpedig azt, hogy az Isten parancsolatait nem szabad megbontani. Az Isten minden parancsolata érvényes. Annyira szeretem olvasni az Új Szövetségben Zakariás könyve első fejezetében, a 6. versben, hogy mit ír Keresztelő János szüleiről. Azt írja, hogy mindketten igazak voltak Isten előtt, akik Isten minden parancsolatában fedhetetlenül jártak. Jó lenne, ha rólunk is ilyen feljegyzés lehetne. Igazak voltak Isten előtt, és Isten minden parancsolatában fedhetetlenül jártak. És szeretném azt is megkérdezni, hogy Salamon végül hova jutott. Amikor végül visszafordult Istenhez, akkor mi volt az ő legutolsó summázó megállapítása? Prédikátor könyve, azt hiszem sokan tudják, hogy ér véget. Azt mondja, a sok könyv tanulása fáradtságára van a testnek, de a dolognak summája ez. Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Ő, aki a bölcsességben nagyon elől járt, és értékelte a bölcsességet, és olvassuk, hogy még a korabeli bölcsek tudását is mind tanulmányozta, és gyűjtött bölcs mondásokat is, mégis azt mondja, hogy annak az egésznek a summája csak ennyi. Sok mindent olvashatsz, tudhatsz, de az embernek az a fő dolga, hogy Isten félje, és az ő parancsolatait megtartsa. És akkor még arra is szeretnék utalni, hogy a végidő hívő népéről mit olvasunk Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében. Azt olvassuk, hogy akik az Isten utolsó kegyelmű üzenetét képviselik a világ számára, azokról azt mondja, hogy szentek és álhatatosan megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Nem is tudjuk felmérni, hogy milyen jelentősége van annak, hogy ezt a két fogalmat összekapcsolja. Isten parancsolatai és Jézus hite. Ha megfigyeljük, hogy Sátán hogy igyekszik tévútra vinni a keresztényeket, akkor azt látjuk, hogy az egyik véglet az, hogy nagyon komolyan venni Isten parancsolatait, de mellőzni a Jézus hitét. A másik véglet az, hogy nagyon hangsúlyozni a Jézus hitét, de mellőzni a parancsolatokat. És itt pedig összekapcsolja, álhatatosan megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És megkérdezem, mi az, hogy Jézus hite? Milyen hitet tanúsított Jézus a földön? Ugye? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő ilyen kijelentéseket tett. Idézem János evangéliuma 5. fejezetéből. Azt mondta, én semmit sem cselekedhetem magamtól, mert én nem a magam akaratát cselekszem, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. Máskor azt mondta, hogy nem hagyott engem az Atya egyedül, aki küldött engem, velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. Ez János 8.29, ez a megindító vallomása Jézusnak. Bárcsak mi is elmondhatnánk, de nem hagyott engem az Atya egyedül. Ő mindenkor velem van, mert én mindig azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ezt jelenti az Isten parancsolatai útján járni, az igazság útján járni. És akkor, tehát Isten parancsolatait mi önerőből soha az életben nem tudjuk megtartani. De ha a Jézus hitét is gyakoroljuk, amiben egyrészt ez a lelki irányultság, hogy nem a magam akaratát keresem, annyira bízom benne, hogy tudom, hogy annál jobbat én magamnak kitalálni nem tudok, és tudom, hogy az én ítélő képességem kevés ahhoz, hogy le ne térjek az igazság ösvényéről, ezért én ezeket az útjelzőket olyan figyelemmel kísérem, mint a közlekedésben minden útjelző táblát figyelembe kell venni, és azon kívül még azt is jelenti a Jézus hite, hogy Jézus milyen kapcsolatot ápolt a mennyei atyával. Állandóan azt olvassuk, nem csak, hogy figyelte az ő akaratát, és mindent az ő akaratához szabott, hanem azt olvassuk, hogy kora hajnalban, már szürkületkor ő elvonult imádkozni. Fárasztó nap után ő még felment egy magas hegyre, és imádkozott az Istenhez. Tehát a Jézus hite ebben az eleven élő kapcsolatban is megnyilatkozott, meg az Isten beszédéhez való ragaszkodásban. Mindig mivel érvelt, hogy van megírva, mint olvasod, Sátánt mivel utasította el, meg van írva. Tehát a Jézus hite egyrészt az Isten beszédéhez való szoros igazodás volt, amikor magára vette a mi emberi természetünket, ami hajlik az én középpontuságra, akkor nem volt Jézus magabízó, hogy hát ő a mennyből jött, ő tudja, mi a jó, mi a rossz, hanem tudta, hogy mindenben az Isten parancsolataira, az Isten beszédére kell támaszkodnia, akkor nem fog utat téveszteni. És emellett pedig állandóan segítségül hívta a mennyei atyát, segítségül hívta, hogy maradéktalanul megtartsa Isten minden parancsolatát, mindvégig az igazság ösvényén maradjon, és a helyettes áldozatát végül teljesíteni tudja. Úgyhogy ez egy igazi útmutatás a Bibliában, hogy Isten parancsolatait és a Jézus hitét együtt megtartani. Jézus az útmutatás, a példakép, ahogy mondta is magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. A 119. Zsoltárból idéztem az elején, és hadd idézek megint a 119. Zsoltárból a 11. verset, ahol ezt mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Nem szép ez az ige, és nem igaz? Nem csak a Bibliában van, hanem a szívemben rejtettem. Én, ez az alapállásom, hogy Isten minden parancsolatát megtartani. Szívemben rejtettem a te beszédet, hogy semmiben, semmikor ne vétkezzem ellened, hogy az Isten parancsolatai útján, az igazság útján maradjak, de ehhez segítségül hívom az Isten. Nem bízom el magamat, hogy én ezt magamtól meg tudom tenni, hanem mindenkor segítségül hívom őt, és teljesen az ő beszédére támaszkodom. Tehát azt hiszem megértettük, hogy a ma délelőtti igehirdetésnek mi az üzenete, az, hogy nézzünk egy kicsit magunkba, és kérdezzük meg magunktól, hogy elmondhatjuk őszintén, hogy szeretem az Urat. Lehet, adja jó Isten, hogy így van, őszintén elmondjuk, hogy szeretem az Urat. Gyönyörködöm az ő beszédében. De utána azt is el lehet mondani, hogy Isten parancsolatai útján járok, és nincs ott a végén, hogy kivéve. És lehet, hogy ott egy vagy több dolgot is fel kellene sorolni, ami bennem. És amit már ismerünk is, tudjuk, hogy Isten hogy mondja, és mégsem úgy tesszük, azok nagyon rombolóan hatnak a saját lelkünkre. És ha nehéznek tűnik nekünk annak engedelmeskedni, akkor kérjünk az Istentől segítséget, gyakoroljuk a Jézus hitét, hogy Uram, értesd is meg velem, hogy az nekem javamra van, hogy az jó, hogy az az igazság útja is, erőt is adj, és segítséget is adj, hogy én azt be is töltsem, és akkor a biztonság ösvényén fogunk járni. Akkor nem fogunk megszégyenülni se Isten előtt, se ember előtt. Küzdelmeink lesznek, próbatételeink lesznek, az ellenség támadni fog, de nem fogunk megszégyenülni. Megmaradunk az igazság útján, az Isten parancsolatainak az útján. Szívemből kívánom, hogy így legyen a mi életünkben, és tudjuk azt, hogy nem kell egy látványos bukás ahhoz, hogy lecsúszunk az igazság útjáról. Elég az, hogyha van ilyen kivéve az életünkben, Sátán már azt jól észrevezi, és belekapaszkodik, és próbál tovább dolgozni azért, hogy letérítsen minket. Isten őrizzen meg minket, és tanuljunk Salamon példájából. És hálát adunk, hogy ő végül megtért, de a mi életünkben szükségtelen kanyar ne legyen. Maradjunk mindvégig az igazság útján, Isten parancsolatai útján. Amen.